95.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sport Rádió országúti kerékpármagazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, Várhegyi Benyámint és Székely Dávidot halljátok élőben, így pünköst hétfőn. Túl vagyunk a Giro második hetén, és hát azt kell mondani, hogy olyan túlságosan nagy meglepetés hát egyáltalán nem történt eddig az olasz körön. Mégis bőven van miről beszélgetni, de két felé lehet elindulni. Az egyik az, hogy Jonas Vingegaard nagyon-nagyon magabiztosan nyerte az eddigi összes gyakorlatilag meghatározó emelkedős és hegyi befutós szakaszt. A másik pedig az, hogy azért az olasz szervezők nem feltétlenül voltak mindig a helyzet magaslatán, főleg a tegnapi volt egy kifejezetten érdekes etap, mert hogy ott Milánóban egy 156 kilométeres szakasz végén, 17 kilométerrel a vége előtt azért Jonas Vingegaard és a komplett csapata jelezte a szervezőknek, hogy nagyon-nagyon nem elégedett senki sem azzal, amilyen útviszonyok között kell tekerni, és éppen ezért meg is győzték gyakorlatilag a versenybírókat, meg a szervezőket, hogy az utolsó 17 kilométert az összetett szempontjából külföldi szóval élve neutralizálják, ami azt jelenti, hogy ott már mindegy volt, hogy ki milyen időeredménnyel érkezik be a célba. Ez azért érdekes, mert alapból az utolsó 5 kilométer lett volna az úgynevezett sprintzóna, ahol ezt megcsinálják, így ezt kibővítették, és aztán ebből jött is egy elég komoly káosz, a végén a nap szökése haza is ért, és emiatt is lett kiakadás, a mezőnyben többen is panaszkodtak arra, hogy itt azért a motorosok, akik mutatják a szökevényeket, igencsak komoly szélárnyékot adtak a versenyzőknek, és emiatt is tudott hazaérni ez a szökés, ami hát szerintem egyébként a világ vicce, mert az egyrészt, ha megnézzük, hogy milyen létszámbeli fölényben van a mezőny, másrészt pedig, hogy 156 kilométerre beszélünk, akkor itt nem lehet semmilyen motorra meg motorosra fogni, valahogy ez most már ilyen megszokott beszédtéma és kifogás keresés és találás lett az elmúlt időszakban. Szóval, Benni, beszélhetünk a Vingegaardról is, hogy mennyire magabiztos, beszélhetünk a neutralizálásról, vagy beszélhetünk arról, hogy a mezőny mennyire szúrta el. Megadom a választás szabadságát.
Köszöntöm a hallgatókat. Igen, a tegnapi napnál azt ketté lehet bontani, hogy a neutralizálás és a motorok. Ha már itt a motorokkal fejezted be, akkor azzal kezdenék én is, hogy ahogy versenyes mondta, mivel kikaptak, ezért panaszkodnak.
Persze.
Tehát mindenki tudja egyébként, hogy befolyásolja a versenyeket a motoros, de tehát azért arra fogni, mert nem értük őket utol, az szerintem kicsit erős.
Szerintem kínos. És nyilván benne van az is, hogy...
Én azt is, igen, kínosnak is lehet nevezni, ugye azt mondtam, hogy erős, de mondj csak természetesen.
Tehát, én szerintem a másik fele meg tényleg az, hogy ott azért 17-tel a vége előtt, amikor elindult az, hogy akkor most oké, neutralizálják a végét, az biztos, hogy befolyásolta a mezőny tagjait is. De azért, amikor 24-25 másodperc az előnye egy csoportnak, nem tudom, 10 kilométer a vége előtt, akkor azért nem adja magát feltétlenül, hogy utol fogják érni a szökevényeket. Ráadásul ugye a Poltiból ketten voltak, tehát az egyik azért jó esélyénkor feláldozza magát.
Igen, ő volt Mattia Bajisz, hogy ezt láttuk, de
a másik nem igaz, hogy túlságosan sokat tudtak belőle haszonként húzni, de ettől még volt, aki ezt meg is csinálta, és ez egy nagyon jó üzenet arra, hogy oké, hogy 100-ból egyszer, de ilyen előfordul, tehát hogy nem szabad legyinteni ezekre sem, és ahhoz képest, hogy nevettünk mind a ketten azon, hogy egy ilyen teljesen sík szakaszt tesznek be egy olyan napra, amire azért úgy készül az ember, hogy fú, vasárnap tényleg sok minden nem történik, oké, a Tottenham bemarad a Premier League-ben, de azt lesz állítva tényleg, tehát hogy fogalmazzak, tehát én azt gondoltam, hogy ilyenkorra teszik az igazán nagy hegyi szakaszokat, nyilván itt Milánó volt az, ami a fő különlegességet próbálta adni, de ez így azért összességében szerintem kevés. Viszont a beszédtémát tekintve meg sokkal inkább erről kell beszélni, mint arra, hogy mi történik az összetetben, mert hogy ott tényleg az történik, amit előzetesen gondolta az ember, sőt, azt mondom, hogy a betegségét leküzdve Vingegaard most megint rendkívül magabiztos.
Igen, és még kicsit visszaugrannék erre a vasárnapi napra. Egyébként én úgy tudom, hogy alapból időfutam lett volna, egyéni időfutam. csak sajnos, hogy átalakult egy ilyen szakaszá, tehát ugye, arra már nem emlékszem, hogy ott milyen megegyezések nem jöttek össze. Itt a harmadik héten is, ami jön, ugye egyébként csomó minden módosítani kellett, akár utolsó pillanatban, akár utolsó hetekben, hónapokban szakaszokat tekintve, de még itt erre a Milánóra egy kicsit vissza, tehát mondtad, hogy 1000-ből egyszer, vagy 100-ból egyszer jön ilyen össze, de a három heteseknek a második felében azért gyakran látjuk. Igen. Azt. És szerintem azzal se számolt egyébként feltétlenül a mezőny, hogy egy körpályán vagyunk, ami technikás. Ugye ez is problémát jelentett. Tehát a neutralizálással kapcsolatban azt mondom, hogy be lehetne járni a pályát egyébként a csapatoknak. Nyilván egy városon belül vagyunk, tehát emiatt rendkívül nehéz azt megnézni, hogyha itt te versenytempóban mész, akkor veszélyes, nem veszélyes. Ők is ugye egyszer végigmentek rajta, és utána jelezték elvileg többen Jonas Vingegaardnak, meg Jonas Vingegaard is beszélgetett sokakkal, neveket nem árult el, hogy ez veszélyes. Azzal egyébként semmi problémám nincs, mert hogyha tényleg mindenki azt mondja, vagy azt mondja a versenyző 90%-a, hogy már pedig ez veszélyes, akkor veszélyes, és hallgatni kell rájuk, ugye ezt nem is az RCS dönti el, hanem az UCI, de ezeket a döntéseket már egyre jobban látjuk ugye a Tour de Hongrie miatt, hogy milyen szituációban kinnél van a felelősség, és abban pedig Jonas Vingegaardnak egyébként igaza van, hogy a versenyzőknek az útvonalat tudniuk kell. Ez ugye UCI szabály. De az nem a versenyzők felelőssége, hogy egyébként eldöntsék-e, hogy biztonságos vagy nem, mármint hogy előre. Tehát erre ott vannak a szervezők, ott van az UCI, és ott van a CPA, ugye a szervezet, ami a versenyzők érdekeit tömörít, tehát hogy arról szól. Tehát ezeket nekik kellene tudniuk, hogy egy ilyen körpályára egyébként nem alkalmas fölmenni, vagy nem...
Tehát, igen, a kátyokat felülről is lehetett látni, tehát hogy...
Igen, plusz láttam ilyen belső videókat tegnap este, ugye a Velon szokott ilyeneket kirakni, és tényleg nagyon durvának nézett ki, tehát itt a versenyzők beszéltek kátyúkról, rengeteg kátyúról, folyamatos kátyúról, ami egyébként egy belvárosban bármilyen meglepő, nem csak Budapesten van, bármit gondol az ember, és ugye a belvárosban egyébként idő sincs feltétlenül ezeket javítani, főleg, hogy az autósokat azért nem zavarja. Az autósokat kevésbé zavarja az, hogy neked villamos síneken kell átmened folyamatosan. A versenyzőket pedig egyértelműen zavarja. Erről sem, hogy személyes rossz tapasztalatom is van. Pont ott a parlament körül, hát dobolt ki egyszer, így beakadt a kerék a villamos sínbe. Tehát azért az tényleg veszélyes tud lenni. De ez a része szerintem érthető. Nyilván az olaszok nagyon kivannak rajta, az olasz sajtó.
Hogy... Igen, mert ez egy rossz imázs, rossz képet fest a városról, a szervezésről, csak ugye nincsenek olyan alkupozícióban szerintem azok után, ami a Giro elején történt. Tehát az, hogy ott minden egyes, oké, egy másik ország, de minden egyes mezőnyhajránál kidőltek emberek, tehát, vagy éppen Nápoly. Amikor az ott a csúcs.
Tehát igen,
ott,
igen, tehát így értem, hogy az első, azt mondod, hogy oké, igen, ezen nem versenyzik.
Ezen akkor 3 kilométer a vége és kész.
Igen, és ugye azzal sincs feltétlenül probléma, hogy az utolsó kört leszették. Csak ez meg olyan dolog, hogy igazából, hogyha a szakaszgyőzelemért lehet menni, akkor miért veszélyes az összetett szempontjából? Tehát ugye kicsit nekem ilyen ellentmondásos.
Tehát amivel kezdtem, hogy a sprint zóna 5 kilométer. Odaig miért nem tudsz elmenni?
Ez volt az első szituáció. És ugye nem az volt, hogy például Jonas Vingegaard, hát ő akkor lemaradt az utolsó körbe. Tehát ugyanúgy a mezőnnyel jött meg. Ergo nem teljesen értem a problémát.
Jó, az lehet, hogy a feszültség szint más, ha tudod, hogy már nem csak azért mész.
Azért ebben a mezőnyben egyébként biztos más, meg tényleg nem vagyunk a mezőnyben, tehát hogy emiatt én azt mondom, hogy mondjuk a neutralizálás, tényleg, ha a versenyzők nagy része ezt mondja, Dylan Groenewegen végén azt mondta például, hogy ő nem teljesen értett, hogy ezt miért kell, semmi probléma nem volt a pályával, pont. Technikás volt, sokan voltak, és nem voltak azért veszélyesebb pályák ezen a Giron pont, ahogy említetted te is. De ugye a motoron ülő, például Alessandro De Marchi is azt mondta, hogy...
Eurosport közvetítésben.
Így van, hogy nem tudja, hogy ez... Tehát, és neki azért van tapasztalata, és ő sem nagyon értette, de nyilván egy olaszról van szó, aki egyébként oké, hogy Eurosport, de nyilván a Giro érdekeit védi. Ez teljesen egyértelmű. És én az olaszokat sértem, hogy ezen miért kell kiakadni, tehát...
Azt mondanám, ha nem lett volna balhé ezen a Giron, még meg is érteném.
Igen, csak ilyenkor meg már a versenyző is úgy vagy, ja, hát eddig 3 mezőny hajrá volt, és mind a 3 teljesen el volt rontva. Tehát, hogy Vingegaard is, az ki lehetett hallani, mikor a zsűrikocsival beszélt, hogy a kordonokra gondol, ugye kiállnak a lábak, tehát még veszélyesebb. És emiatt értem, de mondjuk az olaszoknál pedig, a Rájnál hát senki sem, meg se szólaltak arról egyébként, hogy a motorosok, vagy hogy tehát a másik témájáról a, igazából a napnak, mert ott meg nyilván igazából Jonathan Milan is ezért fogalmazott meg kritikát, de nyilván azt nem csodálom, hogy a Lidl Tech versenyzői, akiknek egyelőre semmi nem nagyon jön össze a Giron.
Úgyhogy ott van a világ egyik legjobb sprintere.
Főleg egyébként a sprint résznek, tehát akik tegnap panaszkodtak, a Teutenberg, Walscheid, Milan 3-as, egy Ciccone-nek azért voltak jó pillanatai már ezen a versenyen, és Derek G-nek is, de ők a például egy Paul Manier mennyivel visszafogottabban
nyilatkozott. Jó, de ő meg már nyert, úgyhogy...
Ő meg már nyert kettőt, tehát ez is érthető, de például a Rakic pedig nem nyert, ugye? És ők is azért Grunner végén úgy fogalmazott, hogy nem volt ott a szökésben. Tehát most nem fogja azt mondani, mi hatalmas tempót mentünk, elhasználtunk minden embert, de egyébként egy körpálya az ilyen. Sokkal nehezebb utolérni egy körpályán valakit. Kétszeresére kell érteni a különbségeket, amik éppen ki vannak írva. Nem azért, mert rosszul vannak kiírva, hanem mert tényleg nehezebb, ezt láthattuk. Szóval egy megosztó nap, és hát igazából a Giron tényleg mindig van egy ilyen, és én azt gondolom egyébként, hogy összességében ez sokkal kevésbé vett jó fényt a versenyre, mintha mivel hegyekben vagy, tehát hegyek körül vagy, tehát előző nap a hegyekben voltál, ergo még egy hegyi szakasz beraksz, és Jonas Vingegaard teszem, azt ugyanilyen simán megkeri. Aki azt mondta, hogy hát unalmas. Jó.
Jó, de ez meg a következő témák, és nem át is mehetünk ide, hogy ugye egyrészt viszonylag sokáig nem kellett felvenni a rózsaszint, most már fel kellett venni, másrészt azért mennyire sima, mérjen sima, ez egy érdekes rész, harmadrészt pedig, hogy amikor Pogácsár nyeri így, akkor Pogácsárt az egekig magasztalja mindenki, milyen fantasztikusan nagy versenyző, és tényleg Isten adta tehetség, és nyilván ő még Vingegaardt is így szokta megverni, de azért Vingegaard is nagyon-nagyon szépen, és valahogy nekem az az érzésem, hogy bőven nem a maximális erő kifejtésével is oktatja a mezőnyt, és bámulatos, hogy milyen magabiztos jelen pillanatban. Az időfutam az nem volt annyira erős, de az egy teljesen sík időfutam volt, úgyhogy ebből kiindulva szerintem nem kell olyan nagyon nagy következtetést levonni, de a hegyi szakaszokat, azokat hol kisebb, hol nagyobb előnnyel, de tükör simán nyeri, és szinte semmilyen veszély nincsen, ami az erőből fakad az ő győzelmével kapcsolatban. Nyilván, ha elesik, ha bukás van, ha ilyesmi van, akkor lehet, és úton van affelé, hogy ő legyen a következő, aki mind a 3-3 hetest megnyeri, amit pedig egész életében mutogathat majd. Ráadásul a túrt nem is egyszer nyerte meg, a többi is megvan, és most ott tartunk, hogy a legutóbbi kettőt ő nyerheti ezzel, és mehet majd úgy a túrra. Tehát, hogy jól néz ez ki, de nem tudom, szerinted a gyírósok mit fognak gondolni ezután a saját versenyükről, most az izgalomfaktort tekintve. Mert most a sprintereket el tudták hozni, oké, de hogy azt leszámítva, azért ez egy nagyon-nagyon egyértelmű Giro-nak tűnik.
A sprintereket el tudták hozni, igen, valamilyen szinten, csak a probléma az ugye, hogy nincs sprint szakasz. Tehát akkor úgy kell megrajzolni.
Ezt
tehát,
mondom, hogy ez például egy tanulság lehet.
Itt maximum oda lyukadunk majd ki egy hét múlva ilyenkor, hogy a 21-ből nagyon maximum 5 volt a nagy mezőnyhajrá. És akkor azt mond, úgy számolok, hogy a 18. szakasz össze fog jönni mezőnyhajrára, tehát nem csak Róma. Amire azért hát 50-50 az esély leginkább, tehát ott is kijelent, hogy 4. Lehet, hogy nem így kell megrajzolni egyébként a síkabb szakaszokat, mert ez a második hét, ezt írtam is neked, nem is emlékszem, pénteken talán, vagy csütörtökön az is lett, bár az lehet, hogy korai lett volna ebből a szempontból, hogy olyan érzésem van, mintha minden szakasz ugyanolyan lenne. És itt tényleg olyan volt ez a második hét, hogy 3 ugyanolyan nap volt gyakorlatilag. Picit máshogy voltak megrajzolva a szakaszok, de a lényeg ugyanaz volt. Hatalmas csata a szökésért, elmegy a szökés, és onnantól kezdve a szökés harcol a győzelemért, és a mezőny pedig begurul. És izgalmasak tudom ezek a napok, mert olyan versenyzők nyerhetnek, akiknek se sík sprintben, se pedig hegyi szakaszokon igazából nincs esélyük, vagy akik már kiestek az összetettből, mint például Enric Mas, ugye azon a napon, talán szerdán, az időfutam után. De azért ez pedig elég monotonná teszi szerintem a versenyt. És ugye beszéltünk két dologról szintén még a verseny előtt, hogy egyrészt a versenyzők, akik olyanná teszik a versenyt, amilyen lesz, nem az útvonal, másrészt pedig arról, hogy ettől függetlenül az útvonal borzalmasan lett összerakva szerintünk. Uh-huh. És eddig ezt támasztja alá ez a Giro. Tehát ugye szerintem ebben nincs kérdés. Az időfutam, nyilván Jonas Vingegaard picit átére beteg volt, tehát hogy ezt az el lehet hinni. Meg ahogy mondtad, a síkidőfutam, tehát most igen, nagyon le lett szólva, hogy 13., 4. lett, de hát nézzük már meg, hogy hány, mindenki minimum 10 kilóval nehezebb, mint ő.
Persze.
Tehát azért ezt 40-42 kilint tartani egy 58 kilós Jonas Vingegaardnak,
hát az... Nem elég Annát, és megérted a különbséget.
Igen, de Allen Swan is 10 kilóval nehezebb, mint ő. Nyilván nem számítottak arra, hogy mondjuk kap másfél percet Tymon Allen Swantól, meg nem tudom, kik a Ben O'Connortól.
Hát csak utána jönnek azok a szakaszok, ahol meg ő az sokkal többet.
Így van, így van. De hát tehát most Arnesman nagyon jól áll, tehát nem rá gondolok.
Hát ő a végén dobogó lesz, mert ugye most úgy néz ki, hogy Vingegaard...
Azért még nagy csata lesz abszolút.
Vingegaard vezet, 2 perc, 26 másodperc, Eulálióval szemben az előny, de hát őt azért a
helyet miatt. Eulálió azért el fog fogyni, tehát Eulálió fehér trikó, és majd az egyre jobb, tehát Belizár jól nézett ki mondjuk szombaton, mert ugye a borások egyébként gyakorlatilag végig szenvedték ezt a második hetet. Tehát minden nap, oké, ezt túléltük. Így nézett ki a dolog, mert ugye ott még egy komoly betegség van. A betegség hullám igazából a csapatnál.
Gál ugye a harmadik 2-50-nel, ami igazából a második.
Gál a második legerősebb ember, tehát szerintem ebben mindenki egyetért, hogy amikor felfelé megy az út, akkor Félix Gál a második legerősebb versenyző ezen a csíkon.
3-0-3 Arensman, 3-43 Hindley, Pelizzari 4-22, Storer 4-46, tehát a hetedik helyezett, aki igazából a hatodik, már majdnem 5 perces hátrányban van. Ezeket tényleg a túron szoktuk meg, nagyjából ugyanígy beosztva.
Igen, és itt is egyébként, ha belegondolunk, egy ilyen 3-4 szakasz volt, ami ezt kialakította.
Igen.
Ezt a különbséget, tehát ugye Vingegaard 3-at nyert, meg egyébként nyilván az időfutamot hozzávesszük, és pont a probléma, hogy most igazából volt eddig 3 hegyibe futós nap, ugye mind a 3-at Vingegaard elhozta, de eltelt a versenyből 15 szakasz, tehát az, hogy 3 hegyibe futós napod van, szerintem az egyébként egy picit kevés, nyilván majd akkor lehet mondani, hogy mondjam el ugyanezt a turnál, mert ott is ugye azért a harmadik hét lesz, ami most...
Csak az igazából.
Nagyon komoly, tehát most előtte van egy-két olyan nap, ami tényleg durva, de az egyik már nagyon az elején, talán a negyedik szakasz, vagy valahogy így.
Igen, mert ugye Barcelonából viszont hamar ott vannak a Pirenosok környéken.
Így van, viszont ugye Andorrába egyébként nem mennek be, de mindegy, erre majd áttérünk. Tehát itt az összetett kapcsán ez sok mindenen nincs mit izgulni. Én is egyébként úgy érzem, hogy ez nem a 110% maximum Jonas Vingegaardtól, főleg a hegyeken nyújtott teljesítménye, amellett, hogy jók a számok, tehát hogyha tényleg úgy nézzük, hogy ez az első fele, amire készült, és a második fele meg majd jön egy szűk 2 hónap múlva. Tehát azt lehetetlen elképzelni szerintem, hogy ő kikapjon, és tényleg a betegséget nem mondtad közé, csak a bukásokat, mert beteg már volt, tehát hogy azt láttuk, hogy az sokat nem jelentett. Viszont nyilván azt egyébként sose jó hallani, hogy úgy nyilatkoznak a második, harmadik, negyedik helyen álló versenyzők, tehát akár Félix Gál, hogy neki eszébe se jutott az mondjuk a 14. szakaszon, ugye a szombaton a hegyi szakaszon, hogy egyébként a Jonas Vingegaard
után. Saját tempó, igen.
Tehát, hogy fölösleges. És nyilván a túron azért más fogunk látni ilyen szempontból, mert akár egyébként egy Jonas Vingegaard, vagy akár egy Paul Sexas legyen így, meg fog próbálni utána menni Pogacsárnak. Tehát ott ők az első helyért fognak valószínűleg menni. Itt inkább úgy érzem, mert egy Gálnak nyilván hatalmas siker lenne egyébként, hogyha bejön második helyen egy Giron. Tehát hogy az elképesztő, meg a Decathlonnak is, ha belegondolunk.
Azért a Decathlon szépen.
Igen.
Pont Sierra Nevadán vannak azok, akik majd mennek a túrra. Szóval azért ezt a Decathlon szépen összerakta erre az évre, és sokáig mondtuk azt, hogy azért a francia csapatok technikailag nem tartanak ott, és edzés tudományban, meg háttérmunkában, mint a legerősebbek, akár egy Viszma, akár egy UAE, de ez a Decathlon, ez most kifejezetten jól néz ki, még úgy is, hogy vannak versenyzők, akiket ma már biztos, hogy nem engednének el át, vagy máshol
hordajesítenek,
de ugyanakkor meg az eredmények azok nagyon szépen érkeznek, jönnek, és nem hallani arról, hogy Sexasnak baja lenne, ami nyilván pozitív, ugye a túra nézve, őt látjuk egyedül a Rono Vernen a nagy nevek közül, akik az összetetben majd valószínűleg az első 4-ben lesznek a túron, ami egy érdekes dolog egyébként. Most ez így alakul, de ettől még a Decathlon itt is nagyon-nagyon jól teljesít, és ez egy komoly visszajelzés lesz szerintem így július előtt.
Igen, hát azon a versenyen szerintem torony magas esélyes Paul Sexas, tehát azt hiszem ez. Ayuso nyilván ott lesz, de Ayuso-nak nem volt olyan a tavasz, meg nyilván az UAE-től Almeida Del Toro. De azt gondolom, hogy jelenleg 2025-öt látva én úgy érzem, hogy itt most...
Tehát igen, ez a tavaly is már Sexas ott tűnt föl gyakorlatilag.
Igen, legjobb 10-ben az összetettben. De a Decathlon egyébként, ha emlékszünk, 24-ben kiváló, akkor robbantak be igazán, hogy úristen, mi történik ennél a csapatnál. A tavalyi év az nyilván egy picit gyengébb volt ahhoz képest, és az idei pedig megint szárnyal a csapat, és most már nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy hát gyakorlatilag a fél éve beharangozott Olaf Koi, Tish Benu kettős is elkezdje a versenyzést.
Igen.
Tehát, hogy a két sztárigazolásuk, ugye Benu azért nem hiszem, hogy olyan, és ha egyéni eredmények szinten nagyon meg fogja mutatni magát ebben a szezonban, tehát azok a versenyek, ahol ő konstans ott van a legjobb tízben, azaz a klasszikusokra gondolok, akár a Koszka köves, akár az Ardenneki klasszikusokra, azoknak ugye erre a szezonra már vége. De Olaf Koi pedig nyilván valószínű, hogy amilyen, főleg amilyen versenyekre küldik, azért nem a Tour de France-szal fog bemutatkozni, tehát ott azért szakaszokat, tehát győzelmeket hozni fog Koi a szezon második felében, ez szinte teljesen biztos, azért ismerjük őt, hogy milyen szinten van. Egyébként ő is ott van magaslaton a csapattal az egész sprint sor. Dan Hüller, Robbie Hayes, stb. Tehát mindenki ott van fent, de hát nyilván a Tour de France keret azért elég valószínű, hogy Sexasra épül majd, és azért ez egy komoly visszajelzés egyébként a Decathlonnak is, tényleg, hogyha egy gárd be tudnak hozni, meg jó a csapat, tehát, hogy az egész csapatuk jó ezen a versenyen, tehát Scottson kiváló, Stonemittet kiváló segítő, tehát mindenkinek megvan a helye, megvan a szerepe, és egy összetett csapat benyomását keltik. Most már nagyon sok ideje, tényleg ezt a francia vonalat gyakorlatilag ők egyébként el is engedték. Tehát ugye nyilván én is fölöslegesnek érzem, meg erről is beszéltünk, a Párizs-Nizza körül főleg, hogy egy Armirelt, egy Godont elengedni, ez nagyon fura. Tehát hogy ez ilyen, értem, hogy a franciákat igazából így engeded el, meg mondjuk tehát ilyesmi, egy sok pontot szerző versenyző, egy Bastien Tronchon sok pontot hozott az elmúlt 2 évben, és elengedted a Groupamához. De ugye cseréled le a francia sportigazgatókat is folyamatosan, az elmúlt 2 év az nagyjából erről szól a csapatnál, és a szponzorról is beszéltünk már, hogy igazából itt
a második számú névadó szponzor az, ami iszonyatosan sok pénz.
Igen, ez a CMA-CGM, tehát hogy itt pénzügyi problémák egyébként biztos, hogy nem lesznek a csapatnál itt a következő időszakban, és az érdekatlan sem se keveset ad, tehát azért még mindig azt gondolom, hogy felfele van a pálya, nyilván gyakorlatilag az egész, vagy a következő pár év egésze azon múlik leginkább, hogy sikerül-e végre ezt a szerződés hosszabbítást aláíratni Paul Sexasékkal, amire azt gondolom, hogy nem fogunk választ kapni a Tour de France végéig semmiképp.
Biztos, hogy nem.
Mert már csak a logikával kiindulva, tehát nekik az a cél, hogy megvárják, hogy a túró hogy megy, főleg, hogy látják, hogy megy tavasszal, már nem a csapatnak, hanem Sexaséknak, és úgy kihozni egy még nagyobb kontraktust.
Mert az alkupozíció, ha ott még dobogon zársz, 19 évesen, akkor azzal már nem nagyon lehet mit kezdeni. Pont azon gondolkodtam egyébként, hogy a jövő heti adásunkban ott már beharangozni kell a Dauphiné-t, hiszen az vasárnap kezdődik.
A hétfő, tehát egy igen, szűk 2 hét.
Június 7-e. És azért ott is komoly szakaszok vannak, komoly hegyi szakaszok is vannak.
Olvastam egy volt egyébként a Dauphinéről, mert az jövő héten akartam előni, hogy a 8 napot sikerült nehezebbről megcsinálni, mint a Tour de France 21 napját.
Egyáltalán nem kizárt.
És hogyha én végig is nézegettem egyébként már a szakaszok profiát, és azért ez nagyon komoly.
Igen.
Tehát itt nem lesz unal, nem lesz ilyen Párizs-Nizzás nap, hogy akkor sprintelünk, és nem jön a szél, akkor egy kicsit unalmasabb. Ugye ott is csak egy volt, tehát nem panaszkodnék, de a másik pedig, hogy azért elég valószínű, hogy itt június közepén a hegyi szakaszokat már nem kell módosítgatni, meg lelőni. Tehát ott az Alpokban azért már tudsz menni, ezt minden nyáron látjuk igazából, hogy igazából jó időben is.
Igen, az egyik, nekem az egyik kedvenc verseny egyébként. Addig azért még vannak más versenyek is, még így ma is egyébként, nem mondom, hogy elképesztően nagy viadalok, bár mondtad, hogy azért ma is lehet mit nézni, nem tudom, hogy a Paris-Trois-ra gondoltál.
Nem, az Antwerp-Portepikre kis kockakő, gravel, tehát murva, minden van.
192 kilométer.
Igen.
És azért az Alpecintől kezdve a Bahreinen keresztül Merli például ott folytatja a Tour de Hongrie után.
Igen, mert volt egy nap egy versenye, egy egynapos meg nem mondom a nevét, de azt mondom, hogy 5. lett, ugye Alessandro Borbó nyert.
Criquelion.
A Criquelion, így van. És egy Bakrán győzelem volt azon a versenyen, de azért nyilván a fő az a Giro lesz, és főleg az a, hát igazából ez a keddi szakasz sem lesz rossz, ugye az egész keddi szakasz, hát ez mind a 113 kilométer Svájcban zajlik majd, és ugye egy nehéz emelkedő a végén, Hozzáteszem, amelyet Milánó kapcsán említettem, hogy időfutamot szerettek volna, vagy az volt az előzetes elképzelés, teljesen más volt erre a szakaszra is, ami következik a Giron az elképzelés. Egy sokkal nehezebb hegyi szakasz, tehát nagyjából egy ilyen 200 kilométer és egy 4-5 hegy volt alapból a terv, de különböző okok miatt ezt is módosítani kellett. Egy hónappal nagyjából a verseny előtt, vagy kettővel, talán a Sanremo közben jöttek ki egyébként módosítások, jól emlékszem, de főleg itt a két hétvégi nap, a péntek-szombat lesz ugye Róma előtt, ami durva lehet. Csak ugye ezzel az a probléma, hogy igazából az összetett esélyes, tehát az összetett az, oké, itt megvan a hierarchia.
Aztán Vingegaard innentől kezdve egy dolgot fog csinálni.
Egyet nyerni akar rózsaszínben egyébként, ezt elmondta, hogy az fontos, hogy egyet nyerje rózsaszínben, meg is értem, nem az lesz, hogy egyébként akkor 6-7 szakaszra összesen rámenni, tehát mint minden hegyre, mert teljesen fölösleges azért egy...
És a fejében ott van, jön egy túr, tehát
igen, nagyon sokáig ott van azt a túrról, mondtuk... Tehát itt van a túrról, 2-3 emberről, Kusz Kampenárc, tehát ők mindenképp.
Azt mondtuk, hogy a kettő együtt azért lehetetlen, de meg mindig azt mondja, hogy sokkal erősebb volt a következő, mondjuk a Vueltán ahhoz képest, mint a túron, úgyhogy lehet, hogy ez egyfajta felkészülés és kicsit új iskola, amit kapunk.
Igen, ez jó, hogy ismételgetjük, mert ezt szeretném a fejembe tartani, hogy erősebb a másodikon, mert azért itt, ha még tippelnem kérem, még mindig arra tippelnék, hogy itt nagyon gyorsan szembe fog jönni a valóság Tadej Pogacsár révén. Tehát, hogy itt Vingegaard bármi erőben lehet.
Én most azt mondom, hogy Sexassal kapcsolatban is.
Simán benne van. Tehát, hogy a Sexassal tényleg annyi, hogy a regeneráció, meg az, hogy 3 hetesen még nem láttuk, ez helyezi egy picit nálam Jonas alá őt. Abban viszont nem kételkedem, hogy egyébként hegyen fölfele el tudom képzelni, hogy Paul Sexassal azon a szinten lesz, mint Jonas Vingegaard. Pogacsárt kivenném ebből a képletben, mert szerintem más szinten lesz mindenkihez képest.
De hát akkor meg megint látjuk a történelmírását, meg azt, hogy milyen szinten van. Na, 3 percünk maradt. Geraint Thomas ma ünnepli a 40. születésnapját. Isten éltesse, hogyha megkapod ezt a 3 percet, hogy Geraint Thomas-szal kapcsolatban kedvenc történetedet, vagy valamit elmeséld.
Remélem azért ott egy-két korty sör.
Ebben egészen biztos vagyok.
Elfogy a Netcompany Ineos tábornál a csapatszálláson ma. Kedvenc történetem Geraint Thomas-szal kapcsolatban, hát az mindenképp a 18-as túr, tehát hogy én mindenképp azt emelném ki, ahogy azt megnyerte, meg ahogy azokat a szakaszokat hozta, úgy ott ugye nem kapitány volt Geraint Thomas, mikor oda mentek, és végig Chris Froome a kapitány, aki egy Giroról érkezett egyébként, ugye egy győztes Giroról. Szóval az a 18-as túr a legemlékezetesebb. Hát a Geraint Thomasnak viszont sok érdekes mondata volt. Tehát mondjuk az, hogy nem tudom, hogy a mai fiataloknak, hogyha ilyen ezeknek a 18-23 közötti versenyzőknek azt mondott, hogy úgy kell egyébként megcsinálni a holt szezon első heteit, mint Geraint Thomas, aki azt mondta, hogy ez úgy szokott nála kezdődni, hogy hazamegy Cardiffba, megiszik az első este, alverok a 2 sört, attól az káó. Oké. 2 héttel később már a jó pár órán át viszont bírja, és ő az első. És amikor ő bírja a legjobban a haverok közül, akkor érzi, hogy na, akkor most ideje visszaülni a kerékpárra. Szóval egy más hozzáállású karakter Geraint Thomas.
Szerintem nagyon kellett az ő karaktere például a mezőinek, mert...
Igen,
mert...
meg az egész humora, meg nem igen. Tudom, az egész filmtiskó.
Zseniális a podcastja is.
Igen.
Amikor tényleg a 3 heteseken tekert és menet közben is meg beszélgetett, annál jobban azért a színfalak mögé nem igazán látsz be, és én örülök annak, hogy most akkor a Netcompany Ineos színeiben már sportigazgatóként meg tudja mutatni azt, hogy mit tud. Egyelőre még azért olyan nagyon átütő siker, mondjuk egy ilyen Giron nem jött, de...
Igen, hát egy kötelező jött igazából, az a Filippo Ganna, az kötelező. Igen. Az ott nem legyen kérdés, de igen.
Azzal nem nagyon tudsz, de ezt leszámítva nyilván ott is idő, mire újra összerakják azt a csapatot, és lehet, hogy Arensman a végén mondjuk második lesz, amire meg azt mondom, hogy azért az
igen, tehát a Arensman dobogóra tud állni egy 3 hetesen, az kifejezetten jó. Voltak jó eredményei már Arensmannak, tehát legjobb 10. De az első héten ő mindig nagyon gyenge, és most ez nem így nézett ki szerencsére. Hozzáteszem halkan, még itt a legelső dologra visszaugorni, az olaszok Arensmanra is kivannak, mivel 14 napon át konkrétan nem nyilatkozott senkinek, a Girónak se, és semmelyik médiának, aki ott van. Most adott egy interjút a Holland Eurosportnak, azt hiszem a hegyi szakasz után, de ez volt az első, és már panaszkodott az RCS emiatt is, hogy az Ineos egyébként... De azt mondta,
mondjuk erre jogosan.
Bon G. Thomas egyébként erre azt mondta, hogyha egyébként ez a jó a versenyzőnek, tehát ők nem fogják azt, hogy neked már pedig nyilatkoznod kell. Ez mondjuk a mi szempontunkból nem jó, tehát azért, hogyha ott állsz az összetett dobogóért küzdesz, akkor nyilatkoznod kell. Tehát ez együtt jár a sporttal egyébként szerintem, de nyilván, ha Anes vannak összejön, ez az nagyon-nagyon jó, plusz ne felejtsük el, az Ineosnak a második legtöbb győzelme van ebben a szezonban az UE után, tehát hát mindenképp óriási szintlépés az elmúlt években látottakhoz képest.
Innen folytatjuk egy hét múlva, akkor már meg lesz a Giro végeredménye, és beharangozzuk a Dauphinét, méghozzá az új nevén, úgyhogy érdemes ezt akkor is velünk ma tartani. Nézzetek sok Giro-t, sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Ez volt a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Karfiolfül. Ez a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Két hetente pénteken 14 órától.
Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiolfül 28. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Köszöntöm mai vendégünket, Török Dénes Mercedest, korábbi válogatott kadét Európa bajnok birkózót, a Magyar Birkózók Szövetsége elnökségi tagját, és Deák Zsigmondot is, az MBS Média Bizottságának elnökét is. Merci, egy aktuális témával kezdünk. Először is köszönjük, hogy itt vagy. Mit szólsz a lányok remek szerepléséhez az U17-es Európa bajnokságon? Ugye két arany és egy ezüstérmet szereztek a lányok.
Először is köszönöm a meghívást, és én is üdvözlök mindenkit. Én örültem neki, főleg azért, mert én dolgoztam már ezekkel a lányokkal az U15-ös válogatottba korábban, pont a másával nem, az egyik aranyéremnek a tulajdonosával, viszont a Sílei Jankával már akkor dolgoztunk együtt egy rövid ideig, és már akkor az volt a benyomásom, hogy igenis vannak most is Magyarországon nagyon tehetséges, és szerintem nagyon jó technikai tudással rendelkező lányok, ami azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban egy picikét hiányzott az, hogy a klubmunkából tényleg ennyire technikás lányok jöjjenek ki, és eddig inkább arra appelláltunk szerintem, hogy a központosított munkában majd fölfejlesztjük őket, és belőlük viszont ez nem hiányzott, és ezt nagyon jól látni, hogy tényleg vannak olyan műhelyek, ahol olyan munka folyik, ahonnan ilyen technikai tudással ki lehet jönni, de ugyanezt elmondhatom a Bárány Almási Biankáról is, akinek már előtte volt egy érme, és most egyel feljebb tudott lépni. Ráadásul az ő felkészülése nem volt zökkenőmentes, neki volt egy betegsége, amivel sokáig küzdött, néha tudott edzeni, néha nem. Azért ezzel az edzőknek is meg kell nagyon-nagyon küzdenie, hogy állítsák össze neki azt, hogy neki az EB-re kijöjjön az a forma, illetve hogy meglegyen az a fizikai felkészültsége, amivel ő ott föl tudja venni a versenyt, de megcsinálta, és én azt gondolom, hogy ennek a nagy része fejben dőlt el, hogy ő nem omlott össze akkor, amikor volt ez az oda-vissza edzek, hanem ő tényleg elkötelezett volt, hitt a munkába, kellett neki néha egy kis támogatást szerintem az edzői részről, és ezt én úgy tudom, hogy otthonról is megkapta, mármint az egyesületétől, a Kiskunfélegyházától is, illetve a Kimbából is.
Ugye Kiskunfélegyházát említetted, ugye SMT-ket ne felejtsük el, Erzsébet, ugye Zsitovoz másánál, és a Vasast ugye Sillei Jankánál, de az ő titkát áruld már el, mert ugye ő három súlycsoportot ugrott fel, és ugyanúgy összecsomagolt mindenkit, ennél jobban nem lehetett megverni az ellenfeleket, szabályos keretek között természetesen, mint ahogy ő tette, szóval és ugye beszélünk fiatal lányokról, beszélünk, akik ugye hát serdülnek, egészen más alkatuk lesz, nem kell magyarázni, akinek volt lánya, vagy ő maga az, vagy látott, az tudja, hogy ilyenkor a gyerekből, amikor nő lesz, és közben kell egy versenysportban, legyen az birkózás, hogy bármi más kiteljesedni, eredményt elérni, akkor milyen nehéz, és ő pont most, gondolom mindenki, aki nem látja, napról napra rácsodálkozott, hogy egy másik kislány hasonló arccal jött, pontosan most már nagylány, hasonló arccal sétált be a szőnyegre, és ugyanúgy mindenkit elvert. Szóval mi a titok?
Igen, de a Jankánál azt nagyon érdemes szemügyre venni, hogy én direkt csináltam róla a képernyőfotót, amikor ő a döntőt megnyerte, fölemelték a kezét, és hogy az ukrán kislány, az egy fiatal felnőttnek néz ki, a Janka meg egy, én nem akarom megbántani, nagyon szeretem, de ő kislánynak nézett ki az ukrán lány mellett. És ehhez képest nézzük meg, a példa azt mutatja, hogy meg lehet verni. Még a koránál szerintem picit fejlettebb lányokat is, és mert hogy a Janka az ötödik EB-jét nyerte. Tehát ez azért szerintem ennek érzi mindenki a súlyát, hogy még a 16-ot nem töltötte be, de egy sportágon belül ő már 5 Európa-bajnokságot nyert. És az elején kapta Nem ő, mert szerintem neki nem mondták, de kapott olyan kritikákat az ő teljesítménye, hogy ez biztos csak azért van, mert hogy az oroszok, meg az ukránok, meg a fehér oroszok nem indultak. És pont abban az évben jött vissza mind a három nemzet egyszerre, amikor én ott voltam a válogatottnál, mindenkivel birkozott, szerintem a legnehezebb sorsolása volt, és mindenkit ugyanígy megvert. És ott is, ott a döntője volt szerintem a legkönnyebb mérkőzése, mert addig már túl volt a fehér oroszon, az oroszon, az ukránon, a törökön, a mindenkin. És a döntőben megjött egy norvég. És ahhoz képest kicsit más szintet képviselt, ügyes a norvég lány, de más szintet képviselt. És akkor mondtam, hogy, de ezt mondtam a Jankának is, hogy nézd meg, itt nem a sorsoláson múlt. Tehát neked vannak olyan technikai, van olyan technikai képzettséged, van egy olyan malmod, amit a világ összes nemzetén el tudsz adni. És ez erény. És ő ezt meg is csinálta. Most direkt visszanéztem a meccseit, az orosszal kezdett, és az első 15 másodpercben már bement malomra. És mások mit csinálnak? Mások megrémülnek, hogy úristen, orosszal állok szembe, és ő nem. És én ezt nagyon bírom a Jankába, hogy ő oda megy, odaáll, és csinálja, ami a saját dolga, és nem érdekli, hogy mi van a másiknak a mezén. Úgyhogy szerintem a Jankának ez a titka, hogy benne van egy olyan technikai tudás, amihez kell eltökéltség. Mert én tudom, hogy igen, a Vasasba van igazolva, meg ott is edz, de Szolnokon is nagyon sokat foglalkoznak vele, és például az ő, ha jól tudom, a nevelőapja is foglalkozik vele technikailag, és nagyon sokat technikázik, nagyon sok munkát fektet abba bele, hogy pontosak legyenek a fogások, hogy minél többet begyakorolja, és talán ami még nálatitok, hogy ők tiszteletben tartják a pihenőt is. És amit itt nagyon sokan elfelejtenek, az, hogy persze lehet terhelni a gyerekeket, és nagyon sok mindent elbírnak, főleg ebbe a kadett korosztályba, meg ilyenkor alapozzuk meg az ő fizikai felkészülésüket, meg a technikai tudásukat is, de hogyha nem tartjuk be azokat a pihenőket, amire szüksége van a szervezetnek, hogy regenerálódjon, akkor abból egy kiégés lesz. És nagyon sok ilyen példánk van sajnos, hogy vannak tehetséges fiatal lányok, akik már korán nyernek nagyon sok világversenyt, viszont a felnőttre elfogynak. És én most egy kicsit előre szaladok, de én valahol ebbe is látok egy kis hibát, hogyha van egy nagyon tehetséges versenyzők, akkor hajlamosak vagyunk több korosztályba egyszerre úgy versenyeztetni.
Szóval ezt akartam mondani, így van.
Hogy amikor az egyik korosztályba pihenője van, vagy lenne, akkor a másik korosztályba már megy versenyezni, vagy már felkészülni. Igen. És sokszor van olyan, hogy egy évben 4-5 világversenyen elindulnak, és a végén az lesz belőle, hogy egy másfél hetet pihen, egy egész évben is, hogyha ezt belegondolunk, ez nagyon-nagyon kevés egy fiatal szervezetnek.
De ezt mondhatjuk saját példának is, mert ugye persze. Nyilván Laca kérdezte volna, hogy a saját példát, ami hasonló, hiszen ugye te vagy a magyar női birkozás első aranyérmesem, ugye ez a bizonyos 2010-es kadét Európa-bajnoki cím. És onnantól már te indultál mindenben. Mindenben. És elképzelhető ebből a logikából visszafejtve, hogy lehet, hogy felnőttben azért nem tudtál feltétlen betörni, mert egyszerűen nem volt meg ez a pihenés, terhelés, stb. Fázis, de nyilván te jobban tudod, mint én, de mondjuk a logika talán.
Nem gondolom azt, hogy csak ez az indoka, de nagyon nagy része van benne. Hát én itt visszahallgattam, ugye nagyon sokszor hallgatom én is a podcastet, és mondjuk a Viktor elmondta, hogy ő is már ott volt 10 pár évesen a felnőtt válogatottal, én 13 évesen már a felnőttekkel edzettem. Tehát, hogy én 13 éves korom óta a felnőtt edzőtáborokban ott vagyok.
Na most
az ott még, hogy mondjam, én 9 évesen kezdtem birkozni, 4 év alatt a felnőttekhez eljutni, az szerintem nem feltétlen normális dolog. Abban az időszakban én nem mondom, hogy olyan kiemelkedő tehetség lettem volna, hogy az predesztinált arra, hogy én a felnőttekkel felvegyem a versenyt, kevesen voltunk, azok a közül, a kevés lány közül én gyorsan tanultam, szorgalmas voltam, és fejlődtem, és ezért kerültem oda. És szükség volt a fiatal lányokra, akiket püfölhetnek a felnőttek. Úgyhogy erre én akkor megfeleltem, sőt, még előnyöm is származott belőle, mint ahogy ezt a példa mutatja.
Igen.
Említetted, Janka, hogy 5 Európa-bajnoki aranyérme van, de ugye Zsitovoz Mária és Bárány Almási Bianca neve is ismerős lett azoknak, akik követik a magyar birkózást, akár csak a közösség oldalakon az eredményeket, hogyha szembe jönnek, akkor nem először hallhattak most róluk. Mi az, ami ilyenkor, itt akár nem tudom, lelki dolgokra, mentális dolgokra is lehet gondolni, ami szükséges, hogy ezeket az eredményeket, ezeket vigyék magukkal.
Hát itt az az érdekes, hogy itt három teljesen különböző lányról beszélünk, és ez valahol a birkózás szépsége is. Három különböző súlycsoport, három különböző felfogás, három különböző hozzáállás. A másik, neki már volt sajnos egy komolyabb műtétje. Én azt gondolom, hogy őt inkább vissza kell majd fogni bizonyos dolgokba, mert ő nagyon akar, nagyon megy előre, nagyon szorgalmas, bármit megcsinál szerintem, amit az edzők kérnek tőle. Úgyhogy itt az edzői stábnak kell észre lennie, mert ő benne egy kicsit azt látom, mint magamban láttam régen, hogy mindenre igent mondok, és minden lehetőségre azonnal kapok. És ezt hosszú távon úgy kell kezelni szerintem, hogy előtérbe kell helyezni azt, hogy az a versenyzőnek jó legyen, és ne feltétlen csak az eredményességet rakjuk a középpontba. Nála szerintem erre nagyon kell figyelni. A Jankánál én nekem mondom, nagyon tetszik az ő stílusa, az ő hozzáállása a birkózáshoz. Én őt egy ilyen igazi kis technikailag egy nagyon nagy tehetségnek tartom. Nem kisebbnek tartom a mását, csak mondom, ők más személyiségek ilyen szempontból. A Jankánál picit másra kell odafigyelni, nála azt kell valahogy előtérbe helyezni, hogy az a dinamika, ami most megvan benne, ezt át tudjuk menteni a korosztályokból. Mert mondjuk még az utánpótlásban könnyebb helyzetben van az ember, mert most is látjuk, hogy az, ami 46 kilóban meg volt dinamika, az 57 kilóban is megvan. Ez egy nagyon nagy dolog. Ez egy nagyon nagy dolog. Én azt gondolom, hogyha ezt ekkora súlyingadozás mellett meg lehet csinálni, akkor a korosztályok között sem lesz probléma. Itt lesz egy nagyon nagy vízválasztó, és ez mindenkinél az. Junior korosztály után ugye egyből jönne a felnőtt, mert hát ott van egy U23-as korosztály, de az nem annyira hangsúlyos szerintem. Tehát az pont egy olyan korosztály, ahol érjünk el először eredményt, hogy legyen önbizalmunk a felnőttbe átlépni. Úgy
van. Tehát annak más a szerepe, mint a korábbi korosztályoknak. Ott van egy ilyen hasonló szerep és fejlődje. Az úszára meg olyan, hogy parkolj egy picit, hogy aztán, amit mondtál, továbbfejlődéssel az akkori legjobb felnőtteket már hozzá tud mérni magadat hozzá.
Hát én azt gondolom, hogy annak inkább mentális szerepe van, hogy ne menjen el az embernek a kedve.
Pontosan így van, hogy nem tudsz elérni felnőtt eredményt, viszont a 23-ban ott vagy, akkor így van, akkor nem azt mondtad, hogy na jó, hát ezt felesleges csinálnom, hanem azt mondtad, hogy na.
Legyen sikerélmény.
Így van, így van.
Úgyhogy én azt gondolom, hogyha azt a vízválasztót, és jelenleg ezt nem tudjuk megugrani nagyon sok tehetséges birkózónkkal, hogyha ez a vízválasztót valahogy rájövünk arra a receptre, hogy ez hogy lehet jól átlépni, hogy megmaradjon a dinamika, fölfejlesszük az erőt is olyan szintre, mert én azt látom, hogy nagyon erősek vagyunk, és én ezt a saját magam példájából mondom, hogy én nagyon erős voltam a konditeremben. Olyan súlyokat mozgattam, hogy szerintem sokan csak így néztek rám, hogy ez a kislány ez hogy mozgat ilyeneket, viszont ez a szőnyegen annyira nem látszott. Uh-huh. És valahol ezt kell megtalálni ebben a harmóniát, hogy tudjuk a konditerembe megszerzett erőt átvinni a szőnyegre, vagy valamilyen más módszerhez kell folyamodni, hogy a szőnyegen is meglegyen az az erő, mert a technika megvan, a tehetség megvan, a szorgalom megvan, én mindenkibe ezt látom. Hogy azért, aki eljut egy felnőtt válogatottságig, az addigra már rengeteg edzésen persze, van túl, persze. Annak már a szorgalmával.
Véletlenül oda nem lehet jutni.
Igen, így van, tehát így az elkötelezettséggel ott már nincs baj.
A kisebbeknél akceleráltabb vagy, erős, stb. Ott még mondhatod azt, hogy majd egyszer valakik utolérnek, mert ők is már serülnek, stb. Na de felnőttig ott már mindenki befejezi ezt a folyamatot, tehát ott már nincs véletlen.
Igen, és felnőttben azt látom, hogy az erő nincs meg, de nem az a fajta klasszikus erő nincs meg, tehát max erőben ott vagyunk a szeren, mindenkit leverünk szerintem fekvenyomásba meg merre felvételbe, de valahogy az az erő nincs meg, amivel azt a technikát meg tudom csinálni, amivel a másikat a hátára kell valahogy préselnem. Völler Ákos mondta nekem egyszer nagyon jól, hogy igazából nagyon egyszerű a birkózás, meg kell fogni az embert, el kell dőlni vele úgy, hogy ő essen a hátára. Igazából ez itt tök jól hangzik, csak az erő, hogy ő eldőljön, és ő essen a hátára közben, és ne fordítsa maga alá, az már egy kicsit bonyolultabb történet.
De akkor ez egy rendszer szintű probléma, vagy lehet annak mondani, hogyha mindenkinél ez lehet a baj? Vagy inkább csak sokaknál, és ez egy jelenlévő általános dolog.
Most vissza fogok utalni egy másik beszélgetésre, az meg a Mariannal történt beszélgetésetek volt.
Sasti ahol... Marian világbajnokunk, igen, ő is volt a vendége a Karfiófülnek.
Ahol ugye arról volt szó, hogy mentális problémák lehetnek, ugyanis az utolsó fél percben, 5-10 másodpercben veszítünk el döntőt, és akkor itt most a sajnos ilyen szempontból a Pók Karolina lesz nekem a példám, aki hatalmas kalapot szerezhetett volna ezen az EB-n, és én nagyon szurkoltam neki, mert szépségdíjas akciója is volt, illetve hát egy Európa-bajnokot sikerült volna megvernie, egy olimpikont, egy olimpiai érmest, egy amúgy egy ikont, hozzáteszem.
Felnőtt EB-ről beszélünk,
Tiranából. Másodpercek híján.
Így van, másodpercek híján.
Igen, és nagyon sajnáltam, hogy ez nem jött meg neki az az érem, mert az nagyon dobott volna még szerintem az ő teljesítményén, és azért egy felnőtt EB éremmel a zsebben folytatni ezt a fejlődést, hogy hogyan tudok utána felnőttek között ezt nem csak egy-egy kiugró eredményt elérni, hanem egy olyan általános vagy folytonos eredményességet produkálni, vagy kihozni magamból a maximumot, ami érmekben is megmutatkozik, azt már sokkal könnyebb egy EB-éremmel a zsebembe. És itt ugye szó volt róla, hogy hogyan lehetne ezt modellezni, vagy miért veszítjük el ezeket a meccseket ott a végén, hogy ez valami mentális dolog lehet. És most én egy olyan dolgot fogok mondani, amit szerintem, aki ismer, már tudja rólam, hogy én mindig ezzel jövök, de én tényleg hiszek ebben, hogy míg mondjuk a fiúknál van egy Bundesliga, ahol tétmeccsek vannak, és ott nem akarok hülyeséget mondani, de egy fél éven keresztül, vagy egy 3 hónapon keresztül van nekik minden hétvégén tétmeccsük, egy darab meccsük van, nagyon fontos, nem egy egész versenyt kell, hanem csak azt az egy meccset modellezik ők 3 hónapon keresztül. És én ebben nagyon nagy igazságot látok, vagy nagyon nagy ez egy olyan kulcs momentum a férfiaknak a birkózásában, ami női szinten nincsen meg, ami szerintem nálunk a magyar lányoknál ez döntő lehet. Főleg úgy, ha azt nézzük, hogy lányoknál is ugye 10 súlycsoport van, nem nagyon alakulnak ki olyan rivalizálások, mint mondjuk kötött fogásba 77, 87, 97 kilóba, és mert ugye a lányok, aki tudja, hogy ki hol indul, azért mindenki szeretne válogatott lenni, van, mindenki szeretne lefolt, magyar bajnok lenni.
Viszonylag közel vannak egymáshoz a súlycsoportok, tehát nem egy lehetetlen küldetés felhízni.
Igen, és ilyen szempontból elkerüljük lefogyni ezeket a csatákat, és persze ez a kluboknak jó, kap belőle pontot. Utána ez ugye a támogatásban is megmutatkozik. Persze. Ez megint az van, hogy eredményorientáltak vagyunk hazai szempontból, hát és ez lehet.
A válogatottnak is jó lenne, hogyha lennének, ugye csak sajnos, mint a legutóbbi világversenyeken pont nem voltak érmek, ugye? Felnőtt vonalon.
Igen, de hát a hazai válogatókon nem alakul ki az a rivalizálás. Tehát hazai válogató, nagyon rég voltam olyanon, talán egy-egy meccs van nőibe, amikor tényleg igen, azt mondom, igen, hogy összebírkoznak, uh-huh, és akkor ez lehet mondjuk a Szent Tamási Róza, meg a Dollák Tamara
igen,
példája.
Igen, így van.
De például régebben lehetett volna egy Nagy Berni, Németh Zsani, nem jött össze. Tehát, hogy igen, ők nem birkoztak össze soha válogatón, magyar bajnokságon mindig valahogy ott elosztogatták, úgymond maguk között, mert ugye egy egyesületben is voltak.
Igen.
És én ezt látom mindenhol, és nem biztos, hogy ez hosszú távon jót tesz a magyar női válogatottnak. Én azt gondolom, hogy itt nem a magyar bajnokságokon, vagy a pontszerző versenyeken kell keresni a megoldást, hanem a válogatókon kell keresni a megoldást. És persze a válogatott edző nem kényszerítheti úgymond arra az embereket, hogy birkozzanak össze, viszont akkor a versenyt kell úgy megszervezni, hogy valahogy generáljuk ezeket az összecsapásokat. Én ebbe is látok egy olyan lehetőséget, amivel itt lehetne valamilyen kulcsmomentumot, egy rivalizálást elérni. Nem egy Bundesliga szint, nem mondom, ahol külföldiekkel találkozunk, és minden hétvégén ér minket valami olyan nemzetközi inger, amivel mentálisan annyira tudjuk fejleszteni magunkat, de már egy előrelépés a mostani helyzethez képest.
Egyetem.
Ez nálad is hiányzott?
Nagyon. Nagyon. Én azt éreztem, én 10 évet voltam, vagy 10 évet versenyeztem a felnőtt válogatottban, mert a kettő között különbség van, hogy mennyit voltam ott, és mennyit versenyeztem ott. És én azt éreztem, hogy folyamatosan úton vagyok, januártól decemberig, és Ha utaztunk, az volt a baj, mert akkor sose voltunk otthon. Ha itthon voltunk, akkor hatan voltunk egymás között. A Galambosra mivel mindig beszéltük, hogy mi annyira egy súlyba voltunk, két év van közöttünk, hogy annyira egymás környékén voltunk, hogy szerintem két évig csak egymással edzettünk. Na most hát a második év végén egy darab pontot nem csináltunk a másikon, mert már a brezdüléséből tudtuk, hogy ő most hova fog támadni, meg mivel védjem.
Persze.
És amikor úgy pirkózunk végig egy edzést, hogy nem történt akció, vagyis történt akció, csak nem történt belőle értékelhető pont, akkor az úgy egy idő után unalmassá válik. Nincs meg az az inger. Úgyhogy a hazai felkészülés meg ezért volt ilyen szempontból hátrányos.
Persze, tehát egyik se volt ideális, ahogy szokták mondani, optimális.
Mert az edzés megvan, tehát utaznak, mennek. Edzésen nagyon jók a lányok.
Abszolút, hát ugye nemzetközi edzőtáborok, stb., tehát ez nem kérdés, és nyilván a Magyar Birkózók Szövetség és minden lehetőséget, mert Japánban voltak, ugye, hát most annál jobb helyre női birkózás szempontjából nem tudom, hova lehetne menni, tehát a Marson nem tudom, hogy mennyire nyomják, de Japán, tehát tényleg. Tehát
igen, de voltak nem olyan régen Amerikában is, egy pár évvel ezelőtt, tehát minden... hogy a nagyhatalmaknál voltak, de mi Kínában is voltunk, tehát azt is megnéztük, és igazából mi azt láttuk, hogy nincsen itt nagy recept. Tehát nem csinálnak ők másképp dolgokat. Vannak módszerek, amik nem egyeznek, és bizonyos szempontokat, erősségeket, hátrányokat ők máshogy fordítanak le, és mást helyeznek az előtérbe, de azt kell, hogy mondjam, hogy olyan nagyon nagy különbségek ezen a szinten nincsenek az edzésmódszereket tekintve. Az, hogy más a formába hozás, az szerintem nemzete válogatja, de nincsen jó meg rossz közötte. Az, hogy a mi lányaink nem tudnak a versenyeken sorsdöntő pillanatokba, csak kevés százalékba úgymond jól dönteni, az azért van, mert kevésszer kerülnek szerintem olyan szituációba.
Hasonló szituációban, igen. Igen. Uh-huh. Hát ez logikus.
Edzőként ezzel tudsz kezdeni valamit, hogyha mondjuk egy tanítványodnak nincs megfelelő edzőpartnere?
Hát keresek neki.
Tehát olyan nincs, hogy nincs akkor ezek szerint.
Nem, hát ezen mindig megpróbáljuk megkeresni, bár itt azért kiemelem, hogy a klubedzősködés az merőben eltér a válogatott edzősködéstől. És én erre nem olyan régen jöttem rá, mióta én elkezdtem a klubomba is edzéseket tartani, amiben most ugye volt egy kis szünet, és most visszatértem.
Azért mondjuk el, hogy egy arra drága kislánynak az édesanyja lettél, tehát nem azért, mert éppen szőlőt akarták apálni egyeken, vagy nem tudom hol. És Érden, ugye, tehát az Anya Egyesületedben csinálod ezt, hogy a hallgatók is tudják, aki esetleg nem tudna.
Igen, ez is fontos, hogy én Érden is kezdtem, ott is fejeztem be, és most ott is vagyok edző. Nekem az nagyon fontos volt, hogy Nekem ezzel a klubbal volt meg az a szintű bizalom, nem mondom, hogy nem voltak el bizonytalanodások, meg megkeresések máshonnan, de a vége mindig valahogy a Érdhez kötött a szívem, ahogy ez most is így van, és itt azért teljesen más szempontokat helyezünk előtérbe, mint mondjuk egy válogatottban. És még mondjuk a válogatottban simán azt mondom, hogy behívok pár klubból embereket, akár fiúkat a lányokhoz, akiket éppen elenged az edző, addig mondjuk ezt egy egyesületi környezetben nem biztos, hogy jó szemmel nézik akár a kollégák, akár a sportvezetők.
Mert hogyha kívülről hívsz valakit.
Így van, vagy hogyha én küldök el külső edzőtáborba mondjuk egy saját tanítványt.
Igen, igen, igen.
És itt persze van a másik egyesületnek az elszívó ereje is, de én azt gondolom, hogy főleg kiskorba alakuljon ki ez a bizalom, ami például nekem megvolt, hogy bármi van, én a saját egyesületemre számíthatok, és hogyha ez megvan, akkor utána lehet menni máshova. Úgy mondom, hogy edzővel együtt, és gyűjteni a tapasztalatokat.
Persze.
És nálam ez egy elég fontos szempont az egyesületen belül.
Anyaként történt bármi változás az edzősködésedben?
Szerintem igen. Szerintem sokkal érzékenyebb vagyok arra, hogyha valakinek valami baja van. Itt gondolhatunk a legegyszerűbbre is, hogy odajön egy kisgyerek, és azt mondja, hogy fáj a feje, fáj a hasa, beütött a kislábujját, tehát, hogy ez elég széles skálán mozog. És,
de el kell döntened, hogy akkor ez most frankó-e, vagy mert ugye ugye ezek azért bizonylag be azon, mondjuk a, beütötte a lábóját, látott, hogy most mi történt fel. De mondjuk a fejfájás meg a hasfájás az egy viszonylag klasszikus, hát hogy mondjam, kifogás is lehet. Nem azt mondom, hogy, hogy mindenki meg akarja vezetni Merci nénit és a Géza bácsit, nem tudom kicsodát, de, de azért ezt, aki valaha sportolt, az tudja, hogy mit kell próbálni mondani, persze.
Igen, mert itt azért figyelembe kell venni azt, hogy egyrészt mekkora az a gyerek, hogyha nagyon pici, akkor használ-e már ilyen befolyásoló tényezőket? Hogyha ezt igen, mondom, akkor lehet, igen, hogy kihagyom azt a feladatot, amit amúgy annyira nem szeretek, de vagy kikötődik sokszor a cipőfűzőm, most akkor mennyire büntessen megért, hogy kikötődött a cipőfűzője, vagy tényleg kikötődött a cipőfűzője, vagy ő kötötte ki, az sem mindegy. Meg hát én mellette ugye tanulok, és mellette meg jönnek be olyan, olyan tantárgyaim, ahol tanulunk arról, hogy a gyerekek milyen fejlődési folyamatokon...
Cipőfűzőkötés például.
...mennek keresztül, hogy, hogy belelátok-e olyan háttérinfót, ami, ami lehet, hogy egy picit másra utal, és akkor megyek a szülőhöz is, el kell beszélgetni egyetlen, vele. Például persze. Az egyik kisgyereknél nem volt az egyáltalán jellemző, hogy fáj a feje, és egy hónapja minden edzésen azzal jön, hogy fáj a feje, akkor ott lehet, hogy probléma van. Ugyanez a hasfájás. És azért egy edzőnek, amikor ugye a válogatottban megvan, hogy hány emberrel foglalkozik, körülbelül ő neki csak azok vannak, vele edz 6 héten keresztül, bár mondjuk korosztálytól függően, hogy, hogy mennyi időn keresztül. Én meg egész évben vagyok, úgy megfordul nálam olyan 100 gyerek, és akkor mindegyiknek a problémája is, és akkor ezeken otthon morfondírozok otthon az ágyba, hogy figyelj csak, akkor most annak a kislánynak egy hónapja fáj a hasa, akkor azt összekötöm, figyelj, te nem lehet, hogy azoknak izotóniás ital kéne, és akkor pótolná a sót a szervezetébe, vagy... Persze, ilyeneken értem, gondolkodok. Értem. Most már, ami lehet, hogy a kedves kislányom megszületése előtt még nem gondolkodtam.
És mennyire nehéz összeegyeztetni ennyi mindent. Említetted, hogy tanulsz, ugye neveled a saját lányodat, meg mellé még nem tudom hányat. Hát és elnökségi tag, hogy a szövetségben sportújságíró is vagy. Nem kevés.
Hát nem kevés, viszont sok. Hogy klasszikust idézzek, de természetesen most a kislányom van előtérbe. Ő mindig jön velem edzésre. Nagyon élvezi.
Láttuk a videókat, képeket, igen, igen. Azt nem láttuk, hogy mennyire élvezi, de ott volt, az ténykérdés.
Igen, úgyhogy én heti 3-szor megyek edzéseket tartani, ő jön velem, és nagyon nagy szerencsém van, mert a klubomba azok az anyukák és apukák, akik jönnek megnézni az edzést, ők nagyon kedvesen mindig foglalkoznak vele, úgyhogy ilyen szempontból már ő is ismer ott mindenkit. Úgyhogy ott megkapom a segítséget, hogyha iskolába kell mennem, akkor, a, akkor az én anyukám, illetve az anyusom is nagyon sokat segít, tehát, hogy amikor nekem iskolába kell menni, akkor ők ott vannak, és vigyáznak rá, és annak az én kislányom is nagyon örül.
Áruljuk el, hogy a felvétel időpontjában is vigyázni kell értelemszerűen, tehát ez, úgy kellett egyeztetnünk, hogy Merci vendégünk lehessen, hogy valaki vigyázzon a babára.
Igen, akkor ugyanez a helyzet az elnökségi ülésekkel is. Bár azt gondolom, hogy aki benne van egy klub életbe, annak úgy nagy részt nem kell külön készülni az elnökségikre, mert benne van a birkózásnak abban a milliójében, meg annak a mindennapjaiba, ahol azok a kérdéskörök, amik felvetődnek egy elnökségi ülésen, azokat ő minden nap tapasztalja. Viszont ezt fordítva is amúgy fontos kiemelni, hogy, hogy nem mindenki találkozik mondjuk a vezetőség tetejéről, mondjuk a klub munka, úgymond legaljával, tehát a legkisebb gyerekekkel, és azért ez nem olyan rossz dolog, hogyha valaki látja alulról fölfelé az egész rendszert, hogy kinek mi a problémája, mert persze mindenkinek van, mindig lehet jobb, mindig lehet persze. fejlődni, és akkor lehet akár bármilyen olyan javaslatokat tenni, amivel egy kicsit ki tudjuk egyenlíteni ezeket a helyzeteket.
Az időnk sajnos lejárt, de nagyon köszönjük Török Dénes Mercedesnek, hogy itt voltál velünk, és Zsiga neked is a beszélgetést. A legjobbakat kívánjuk a folytatáshoz.
Köszönöm
a
szépen.
Gyereked nevelésében és meg edzői munkában mindenben. Kedves hallgatóknak köszönöm a figyelmet, viszonthallásra.
Ez volt a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatot